Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. A Hunren Magyar Kutatási Hálózat Wigner Fizikai Kutatóközpontban olyan lézeres kísérleteket végeztek, amelyekben kirajzolódik a fény kettős természete, a lézerfény részecskeként és hullámként is viselkedve kelt elektronokat, amikor nanorészecskékkel lép kölcsönhatásba. Ennek jelentőségéről Dombi Péterrel, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Wigner Fizikai Kutatóközpont ultragyors nanooptika kutatócsoportjának vezetőjével beszélgettem.
A fény az alapvetően felfogható részecskék összességeként, fotonként is, illetve felfogható egy ilyen hullámként, úgy nevezik a fizikusok ezt a jelenséget, hogy elektromágneses hullám. És az az érdekes, hogy ez a kétféle felfogás a fénynek a természetével kapcsolatban, ez már nagyon régen, már a 17. században is gyakorlatilag megjelent egy vitaként, amit egyrészt ugye Newton folytatott, aki azt mondta, hogy a fény az alapvetően ő szerinte, ez egy megérzés volt, ő szerinte részecskékből áll, és akkor volt egy francia fizikus, Huygens, aki pedig hullámként képzelte el a fényt, és hát erre különben ilyen közvetett bizonyítékokat is próbáltak szolgáltatni, de hát akkor még a fizikának az elmélete azért nem állt azon a szinten, hogy egy ilyen vitát mondjuk el lehessen dönteni. És hát a tudománytörténetnek az az érdekessége, hogy a 19-20. Században pedig az bizonyosodott be, hogy mind a kettőjüknek igazuk volt, tehát a fény az részecske is és hullám is, attól függően, hogy milyen kölcsönhatásban, milyen anyagi rendszerrel hat kölcsön. Egyszer az egyik arcát mutatja meg a fény, máskor pedig a másik arcát mutatja meg a fény a kísérletezőnek.
Miről szólt az önök kísérlete?
A mi kísérletünk az arról szólt, hogy szintén egy fénynek és egy anyagi rendszernek a kölcsönhatását vizsgáltuk, mégpedig lézerfényt vettünk, nagyon rövid fényfelvillanásokat vettünk, ilyen femtoszekundumos lézerimpulzusokat, és ezeket a rövid fényfelvillanásokat ráfókuszáltuk fém-arany nanorészecskékre. Ezek nanoméretű kis fémtéglák voltak, és ezekre a fémtéglákról a fény, a lézerfény által kiváltott elektronokat néztük egy ilyen elektron detektorral, és hát azt az érdekességet tapasztaltuk, hogy van egy olyan, a lézerfény intenzitásának, a fény erősségének van egy olyan viszonylag szűk tartománya, ahol ez a kölcsönhatásban a lézerfény szintén ezt a két arcát nagyon szépen megmutatja, mégpedig egy adott kísérleten belül.
Miért jelentős az, hogy a fény kétféle viselkedését egyszerre lehet gyakorlatilag látni?
Egyrészt ez egy szép kísérlet, ugye így az embernek mindig eszébe jutnak az egyetemi tanulmányai, amikor erről az egész tudománytörténeti dologról és a fénynek a kettős természetéről tanult, és hát ez egy nagyon jó érzés igazából, amikor a laborban egy olyan kísérletet tudunk konstruálni, elvégezni, amikor a fénynek ez a két természete ilyen szépen egy kísérleten belül megnyilvánul. Nyilván ez egy ilyen kicsit öncélú érdeklődés, felfedező kutatás, alapkutatás, de hát másrésztről meg ennek a jelenségnek aztán vannak alkalmazásai is. Hát most két lehetséges jövőbeli alkalmazást tudnék kiemelni. Az egyik az kapcsolódik Krausz Ferencnek a Nobel-díjához és ehhez az úgynevezett attoszekundumos kutatásokhoz, hiszen ezeket a nagyon rövid attoszekundumos felvillanásokat, ugye Krausz Ferencék is egy lézerfénynek és egy valamilyen anyagi rendszernek a kölcsönhatásának a segítségével állítják elő. Tehát ilyen jellegű alkalmazásai lehetnek ennek a kísérletnek, amit elvégeztünk. Illetve a másik lehetőség, másik alkalmazási lehetőség az pedig az, hogyha ugye sikerül lézerfény segítségével ilyen nanostruktúrákat megvilágítani, és azokról elektronokat kelteni, elektronnyalábot kelteni, akkor egy ilyen eszköz ott felhasználható például olyan elektronmikroszkópokban, amiknél nem csak az a cél, hogy nagyon nagy térbeli felbontással tudjunk valamilyen anyagi rendszert vizsgálni, hanem, és erre vannak kutatások szerte a világon, kiegészíteni egy elektronmikroszkópot olyan irányba, hogy nagy időbeli felbontással ilyen pillanatképeket tudjunk csinálni olyan anyagi rendszerekről, amikről korábban csak gyakorlatilag állóképeket tudtunk felvenni. Tehát egy ilyen, ezt úgy nevezik, hogy négydimenziós elektronmikroszkópia, ugye a három tér dimenzió mellett ugye még kiegészítve az idő a dimenzióval is, és akkor gyakorlatilag elektromikroszkópos felvételeket időben felbontva femtoszekundumos gyorsasággal, femtoszekundumos mozit tudunk előállítani különböző anyagi rendszerekről, és az ilyen nanoméretű elektronforrások, ezek éppen ebben az alkalmazásban a későbbiekben nagy szerepet játszhatnak.
Azt már tudjuk egy ideje, hogy a fény részecskeként és hullámként is viselkedik, de az, hogy ezt a kettőt egyszerre lehet párhuzamosan vizsgálni, ez adhat nekünk új információkat?
Az a tény, hogy a fénynek, a lézerfénynek a részecske és a hullám természete, mind a két arca megnyilvánult ebben a kísérletben, az olyan plusz információt ad nekünk, hogy hogyan viselkedik az az elektronforrás, amit már az előbb is említettem, amit esetleg a későbbiekben aztán ilyen nagyon gyors elektronmikroszkópos felvételekhez tudnánk használni. Tehát konkrétan ebben a kísérletben az információ tartalma a kísérletnek azt vetíti előre, hogy maga ez az elektronforrás hogyan viselkedik, hiszen ugye látunk olyan elektronokat is erről a nanorészecskéről kilépni, amikkel a fény az inkább részecske módon hat kölcsön, ha úgy tetszik, és látunk olyan elektronokat is kilépni ezekről a nanorészecskékről, ahol meg a fény hullám természete a meghatározó a tekintetben, hogy milyen lesz az az elektronnyaláb, amit aztán a fényjel, a lézerfényjel keltünk.
Miért van az, hogy ezt csak egy nagyon szűk tartományban látjuk egyszerre?
Alapvetően ez egy régebbi kérdése a fizika ezen területének. Ezt már ugye korábban is észlelték, hogyha nagyon nagy intenzitású lézerfénnyel szakítunk ki elektronokat különböző anyagokból, akkor inkább úgy viselkednek ezek az elektronok, hogy azt a viselkedést a lézerfénynek ezzel a hullám természetével és hát egyéb kvantummechanikai módszerekkel tudjuk leírni. Másrésztről pedig az alacsonyabb intenzitású, alacsonyabb erősségű lézerfény esetén ezek a kölcsönhatásokat viszonylag egyszerűen meg lehet érteni úgy is, hogyha a fényt azt részecskéknek, úgynevezett fotonoknak az összességeként képzeljük el. Tehát igazából ez egy viszonylag bevett formalizmus, bevett elképzelés itt a lézerfény kölcsönhatásával foglalkozó fizikusok körében. A kísérletünknek az jelentette az újdonságát, hogy egy ilyen nagyon szűk tartományt találtunk a lézerfény intenzitását tekintve, ahol ezek a folyamatok ilyen módon lejátszódtak, és ahhoz, hogy ezt észleljük, még arra is szükség volt, hogy nem csak szimpla mondjuk atomokról vagy molekulákról, hanem ezekről a nanorészecskékről váltsuk ki az elektronokat.
A kutatáshoz nyilván nagyon speciális eszközökre volt szükség. Hol folytak a kísérletek?
A kísérletek azok Budapesten folytak, a Wigner Fizikai Kutatóközpontban. Itt vannak olyan lézereink, amikkel ilyen nagyon rövid femtoszekundumos fényfelvillanásokat elő tudunk állítani, és magát a kísérletet úgy kell elképzelni, hogy ez nem egy nagyon komplex, komplikált kísérlet. Itt egy ilyen asztal, optikai asztalnak a felületén, ilyen 2-3 négyzetméteres asztal felületen ezt a kísérletet el tudtuk végezni. Még egy fontos momentum van ebben a kísérleti munkában, az pedig a Szegedi Lézerközpont, ahol ezeket a nagyon kicsike nanorészecskéket előállították, és hát egy ilyen együttműködés keretében aztán meg tudtuk valósítani ezt a kísérletet.
A gyakorlati hasznosításról már mesélt nekünk, hogyan folytatódhatnak az önök kísérletei, mi lesz a következő lépés?
De a jövőben tervezünk újabb kísérleteket ennek kapcsán, mégpedig magát az elektron detektálást szeretnénk sokkal pontosabbá tenni, annak érdekében, hogy ezeket az új kölcsönhatási tartományokat még jobban megismerjük. Ugye ugyanezt a kísérletet el lehet képzelni egy sokkal nagyobb felbontású, sokkal pontosabb elektrondetektorral, ugye ezt próbáljuk megvalósítani, illetve hát ezeknek a femtoszekundumos lézerimpulzusoknak és a különböző anyagi rendszereknek más kölcsönhatásait is nagyon intenzíven vizsgáljuk, például azt, hogy ugye ezek az impulzusok hogyan tesznek szigetelő közegeket vezetővé, és így tovább. Itt is ugye a lézerfények és az elektronoknak a valamilyen fajta kölcsönhatásáról van szó, tehát ilyen kísérleteket többet is végzünk a Wigner Kutatóközpontnak az ultragyors nanooptika laboratóriumában.
Sigma, a holnap világa.
A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói egy nemzetközi együttműködés részeként megalkották a depresszió úgynevezett betegség térképét, azaz azonosították azokat a betegségeket, amik a depresszióval együtt jelentkeznek. Arra jutottak, hogy azoknál, akiknél gyulladásos folyamatok jelentkeznek, nagyobb eséllyel alakulhat ki depresszió, mondta Juhász Gabriella, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézetének egyetemi docense, a kutatócsoport vezetője. Varga Mónika interjúja.
Vannak olyan betegségek, amelyek általában sok más betegséggel együtt fordulnak elő. Erre egy nagyon jó példa a depresszió. A klinikai gyakorlatban is azt látjuk, hogy a betegeink nem csak a depressziótól, hanem más egyéb pszichés vagy testi betegségtől is szenvednek, és a kutatás is egyre inkább ezt támasztja alá. Mi ezzel a tématerülettel körülbelül 10 éve foglalkozunk, és már egy korábbi 2017-es tanulmányunkban kidolgoztunk egy módszert a BME kutatóival közösen, ahol ezeket a betegségeket, amelyek a depresszióval szoros kapcsolatot mutatnak, sikerült azonosítanunk, egy ilyen térképbe foglalnunk, és azt találtuk, hogy ezek a betegségek, amelyek így összefüggenek, biológiailag is összefüggést mutatnak. A jelenlegi kutatásunk nagy előrelépést jelent abból a szempontból, hogy itt már a betegségek időbeli kialakulását is figyelembe vettük, illetve sokkal nagyobb adaton, több ország, Spanyolország, Németország, Finnország és Magyarország európai együttműködése révén sikerült egy olyan módszert kidolgoznunk, amellyel ezeket az együtt előforduló betegségeket és a depressziót 7 különböző alcsoportba sikerült felosztanunk.
Leegyszerűsítve, előre meg lehet mondani, hogyha valaki depressziós, akkor milyen egyéb más társbetegségei alakulnak ki? Ezek diagnosztizálásában segít ez a térkép?
Picit megfordítanám a kérdést. Ugye nem mindig a depresszió az első betegség. Mi ebben a vizsgálatban többféle időrendi sorrendet és betegség együttest azonosítottunk, amelyek valóban arra alkalmasak, hogy megnézzük, hogy a depressziós betegeink vajon milyen más társbetegségekben szenvednek, és ez ad nekünk információt arra, kutatásaink eredményei alapján, hogy megállapítsuk, hogy vajon milyen genetikai, biológiai, egyéb életmódbeli rizikófaktorai vannak a betegünknek. Hogy mire is jó ez? Ugye, hát elsősorban a betegek szeretnének minél hamarabb gyógyulni, tehát hogyha jobban megértjük, hogy ebben az egységes diagnózisban, amit depressziónak hívunk, ugyanakkor tudjuk, hogy nagyon-nagyon sokféle különböző módon alakulhat ki, és különböző kezelésre lenne szükség, ebben adhat támpontot a mostani kutatásunk, hogy ebben hogy induljunk el, különböző biológiai folyamatok lehetnek a háttérben, és ehhez tudunk talán egy kiinduló pontot adni ezzel a kutatással.
Mondana egy példát, hogy milyen jellemző társbetegségei lehetnek a depressziónak?
Ha ezt a 7 alcsoportot vesszük, találtunk olyan alcsoportot, ahol viszonylag kevés betegsége volt a résztvevőknek. Ezek a betegségek csak az életük késői szakaszában alakult ki. Ezeknek a személyeknek viszonylag ritkán volt depressziója, és a genetikai hátterük vizsgálva azt találtuk, hogy kevésbé hajlamosak gyulladásos betegségekre. Találtunk olyan csoportot, ahol nagyon sokféle betegség fordult elő, és a depresszió is sokkal gyakrabban jelentkezett, de ez a csoport is 3 különböző alcsoportra különült el. Az egyikben korábban indultak ezek a betegségek, és főként fájdalommal kapcsolatos betegségeket panaszoltak a betegek, illetve egyéb más pszichiátriai betegséget. Egy másik csoportban ugyan később indultak a betegségek, de nagyon sok betegségtől szenvedtek ezek a betegek, és itt elsősorban stresszel kapcsolatos pszichés problémákra derült fény. Illetve volt egy nagyon érdekes csoportunk, ahol megint csak viszonylag korábban indultak a betegségek, elsősorban asztmával és migrénnel, és korán alakult ki depresszió is ebben a csoportban. A későbbi életkorban viszont ez a csoport már nem halmozta a további betegségeket kiemelkedően. És a genetikában elsősorban a gyulladásra való hajlam mutatott nagy különbségeket a csoportjaink között.
Tehát aki gyulladásos betegségekre hajlamos, az nagyobb hajlamosságot mutat a depresszióra is?
Alapvetően mondhatjuk, hogy a gyulladásos folyamatok azok rizikót jelentenek a depresszióra.
Szigma, a holnap világa.
Semmilyen káros anyagot nem bocsát ki az a hidrogénmotor, amelynek prototípusát sikerrel tesztelte az Astron nevű cég. Herceg Zsolt az ebben rejlő lehetőségekről és buktatókról beszélgetett Lakatos Róberttel, a Magyar Hidrogén Technológiai Szövetség kommunikációs és vállalati kapcsolatok vezetőjével.
A hidrogén hasznosítása kétféleképpen lehetséges, egy hidrogén cella segítségével elektromos áramot termelünk, vagy pedig egy belső égési motorba dobjuk bele magát a hidrogént, és ezzel hajtjuk meg a gépeket. Ez utóbbit választotta az úgynevezett Astron Aerospace cég, aki kifejlesztett egy olyan belső égési motort, aminek igazából nincsen kenyőanyagra szüksége, hidrogént pecskendez be a motor belsejébe, így éri el azt, hogy nem termel semmiféle káros anyagot, hiszen az égés következtében maximum víz termelődik.
Ahogy mondani szokták, ez túl szép, hogy igaz legyen. Mi a hiba?
Annyi a hiba, hogy egyelőre még ahhoz, hogy ilyen kenésű motorokat tudjanak csinálni, nagyon drága, különleges fémeket kell használni, amelyeknek a nagy mennyiségű gyártáshoz elég drága lenne. Drágábbá tenné magát az eszközt, illetve annyi, hogy ez még csak egy prototípus, tesztelik, mire ez majd elterjedhet, az minimum egy 6-8 év. Hasonló hidrogén megoldású belső égésű motorokkal már az MAN is nem csak kísérletezik, hanem már forgalomba is helyezte az első néhány kamionját, ami hidrogén gázzal működik. Ezt úgy kell elképzelni, mint ahogy mondjuk a jelenlegi gázhajtású belső égésű motorok is működnek, hogy a hidrogén gáz formában fecskendez be a motorba, a hagyományos dízelmotorban átalakítva hidrogénmotorra, és úgy működik maga a kamion.
Sőt, ha jól emlékszem, a Párizs-Dakar rallin is indult egy BMW, amely hidrogén meghajtású volt, és végig tudott menni azon a nehéz terepen, tehát már a valóságban is kipróbálják ezeket.
Nem ezt a megoldást választotta a BMW, hanem a Toyotának a hidrogén celláját használja tulajdonképpen elektromos áramtermelésre, és elektromos motor hajtja ezt a BMW-t, és ezzel sikerült nekik menni. Ennek tulajdonképpen annyi az előnye, főleg ilyen nagy hőmérsékletű körülmények között, hogy a hidrogén cella működése hatékonyabb. Minél nagyobb a hőmérséklet, annál hatékonyabban tud működni.
Ha már zéro emisszióról beszélünk, nulla kibocsátásról, azért azt is érdemes elmondani, hogy az sem mindegy, hogy miből állítják elő a hidrogént magát. Ugye, tehát, hogyha fosszilis tüzelőanyagok felhasználásával állítják elő, akkor amíg ezt nem cserélik rá megújuló energiákra, akkor ott vagyunk, ahol a part szakad.
Igen, ugye az úgynevezett zöld hidrogén termelése az úgy történik, hogy elektromos áram és víz segítségével, ugye elektrolízis folyamat állítja el a hidrogént, nagyon sokféleképpen termelnek hidrogént, különböző ipari melléktermékként is, ha csak a lindére gondolunk. Nincs magas károsanyag kibocsátása, hiszen ezeket az eljárásokat így is úgy is meg kéne tenni, de a klasszikus zöld hidrogént azt zöld energiából, napenergiából, szélenergiából, vagy vízenergiából, vagy atomenergiából állítjuk elő.
Sigma, a holnap világa.
A tavalyi év hasonló időszakához képest idén csak nem megháromszorozódott a rotavírussal fertőzöttek száma, de a sok éves átlaghoz képest is másfélszer annyian kapták el a hányással, hasmenéssel járó betegséget. Tavaly ilyenkor bő 1200, most csak nem 3200 eset szerepel a járványügyi jelentésben. A rendelőkben is sok a rotavírusos beteg, erősítette meg a Magyar Gyermekorvosok Társaságának főtitkára, Havasi Katalin. Tatár Tímea interjúja.
Nyári hónapokban mindig is találkoztunk hasmenéses megbetegedésekkel, és valóban az utóbbi hetekben Több szülő keresett bennünket azzal, hogy hirtelen kezdődő lázas, sányással, hasmenéssel járó megbetegedései vannak a gyermekeiknek. Elsősorban a kisdedkort érinti, illetve az óvodáskort. Sokszor előfordul, hogy nagy folyadékveszteség miatt a kiszáradás veszélye is fenyegető. Néhány alkalommal szükség van arra, hogy kórházba kerüljenek ezek a gyerekek, és infúziós kezelést is kapjanak. Tehát a hirtelen kezdett, a nagyon nagy folyadékvesztés, ismétlődő hányás, akár 10-12 órán keresztül is eltarthat a hányinger, hányás. Ilyenkor a gyerekek nehezen itathatók, nehezen táplálhatók. Nagyon fontos, hogy a folyadék egyensúlyra, a só és vízháztartásra figyeljünk, és ha felmerül a kiszáradás gyanúja, akkor feltétlenül konzultáljanak a házi orvosokkal, mert ha szükséges, akkor keressék fel az ügyeletet vagy a kórházi osztályt.
Melyik korosztály a leginkább érintett, és melyik a legveszélyeztetettebb?
Minél kisebbek a gyerekek, annál sérülékenyebb, annál könnyebben borulhat fel a sóvízháztartásuk. Tehát ha kisdedkorban, bölcsödéskorban, vagy ne adj Isten, csecsemőkorban jelentkeznek ezek a tünetek, akkor sokkal intenzívebben kell figyelni, és egy csecsemőnél egy ismétlődő hányás hasmenés minden esetben orvosi felügyeletet igényel, és elég gyakran infúziós kezelést, kórházi felvételt is. A bölcsödéskor csoportban már többször sikerül kortyonként itatni, illetve sópótlást biztosítani, hogy otthon is ellátható legyen, és ahogy egyre nagyobbak a gyerekek, úgy egyre ritkábban van szükség kórházi kezelésre, de még a nagy gyerekeknél is előfordulhat.
A rotavírus ellen van védőoltás. Mikor érdemes, illetve mikortól lehet ezt kérni?
Ez egy olyan védőoltás, ami a nevével szemben nem oltás, hanem szájon át adható be, tehát nem okoz kellemetlenséget a gyermeknek, illetve a beadása sem okoz nagyobb nehézséget, de nagyon fontos, hogy ezt csecsemőkorban és annak is az első felében kell beadni. 2 hónapos és 6 hónapos kor között javasolt ennek a rotavírus elleni védelemnek a biztosítása. Az ilyen fiatalon megkapott védőoltás egészen a kisdedkort és óvodáskorig védi a gyerekeket. Azok a gyerekek, akik megkapták ezt a kis lenyelhető, tehát szájon át beadható védőoltást, ők minden esetben elkerülik a kórházi kezelést, és még ha el is kapják a fertőzést, ez náluk nagyon enyhe formában jelenik meg. Azonban fontos az, hogy 6 hónapos kor után már nem elég hatékony, tehát nagyobb gyereknek már hiába adnánk be, ez már nem váltja ki a várt hatást.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.